Schlett István egyetemi tanár, politológus az Inforádió arénájának vendége. Azt ugye alig lehet vitatni, hogy a következő kormány óriási reménnyel kell, hogy szembenézzen. Ezt az első forduló számai jól mutatják. Mi van akkor, hogyha a választási program a remény végrehajtása szembe megy a népakarattal, mert mondjuk a közérdeknek inkább az felel meg. Az egyszerűség kedvéért mondok egy példát, a Gyurcsány kormány első és a Medgyessy kormány a népakarat szerint végrehajtotta az osztást, de a közérdekkel ma már látjuk, hogy nyilvánvalóan szembe ment, mert a mai gazdasági helyzetünket jelentős részben ennek köszönhetjük. Ilyenkor mit csináljon egy kormány? Menjen tovább a víziója útján a mandátumáig, vagy mondjon le, mert a népakarat nem szereti már.
Hát azt hiszem, van egy harmadik lehetőség is. Tehát az, hogy bölcsen kormányozzon. Tehát olyan célokat tűzzön ki, amelyek megvalósításához megvannak a feltételek. Például mondjuk megvan a társadalomból az elégséges támogatás.
De a társadalom, amíg a választási program nem elég részletes és nem elég őszinte, nem tud támogatást adni, csak majd, amikor a kormányzás elkezdődik.
Így van. Tehát most felhatalmazást tud adni. De ugye a gondolatjátékunk arra indult el, hogy, vagy abba az irányba indult el, hogy a felhatalmazást megkapó politikai erő elkezd kormányozni, és akkor egy dilemmával találja esetleg szembe magát, hogy azt, amit ő közérdeknek gondol, azt, amit ő az ország számára hasznosnak gondol, tehát azoknak az intézkedéseknek a megtétele esetleg társadalmi ellenállást vált ki. Na most én azt hiszem, hogy ebben az esetben nem csak a makacság és a kitartás és a lemondás között választhat, sőt, szerintem egy jó kormány nem ezt teszi, hanem megkeresi az adott helyzetben lehetséges megoldásokat.
Szövetségeseket konkrétan?
Szövetségeseket, a meggyőző erőt, tehát a bizalomból fakadó meggyőző erőt esetleg rá tudja venni. Olyan társadalmi csoportokat keres, akiktől a támogatást megnyerheti, hogy mondjuk mértékletességet tanúsít, tehát nem provokálja például az ellenállást. Tehát akár mondhatnám azt is, hogy lavíroz a vágyai és a lehetőségei között. Tehát persze, egy igazán nagy kvalitású politikus, tehát akiket államférfinak szoktunk nevezni, aki, hogy így mondjam, rajta hagyja kéznyomát az ország történetén, hát az ért a megfelelő pillanat, a megfelelő módszer megtalálásához. Na most természetesen lehetséges, tehát én nem zárok ki olyan lehetőséget, amikor a kormányzati vízió és a társadalom többségének akarata között olyan mély, olyan nagy a távolság, hogy ez egyszerű politikai eszközökkel, vagy a politikus rendelkezésére álló eszközökkel nem áthidalható. Tehát hadd hozzak egy meglehetősen látványos példát. Hát De Gaulle, ha jól emlékszem, 47-ben visszalépett, mert azt a tervét lemondott, azt a tervét, a társadalom átalakítási tervét, aminek ő erősen elkötelezett volt, nem tudta végrehajtani, tehát megbukott, hogy így mondjam, a társadalmi akaraton, belátta, lemondott, visszavonult. Tehát nem használt olyan eszközöket, amelyek a saját elképzeléseit is rombolták volna, hanem azt mondta, hogy akkor ő most kilép a politikából, majd 10 év múlva visszajött. Tehát egy válságos időszakban visszajött. Nagy valószínűség szerint az, hogy ő 58-ban visszakerülhetett, és tényleg át tudta alakítani a francia politikai rendszert, abban benne volt az is, hogy 47-ben pedig elment.
Mert hogy... szerint van ideje egy nagyformátumú politikusnak?
Hát, hogy ne lenne? Hát egy nagyformátumú politikusnak hosszú távon kell gondolkozni, a legfeljebb nem jön be neki. De egy nagy formátumú politikus muszáj hosszú távon gondolkozzon. Tehát szerintem az elmúlt évtized magyar politikájának egyik patológikus tünete volt a nagyon rövid távon való gondolkozás, tehát az azonnali haszon maximalizációra való törekvés. Tehát ez a szerencsétlen felállás, tehát nem a két pártrendszer a szerencsétlen, hanem az, ahogy ez itt kialakult, tehát ez a megítélésem szerint a magyar politikai szerkezet egy patológikus tünete volt, hogy éppen a hosszú távú gondolkodás hiányzott, hogy Széchenyi mondja, vannak rövid eszű, meg hosszú eszű politikusok. Nos, a hosszú eszű politikusok, vagy politikai gyakorlat hiányzott, amelyik esetleg a rövid távú érdekeitől el tud tekinteni, hogy így mondjam, képes nagyvonalúságra. Képes türelemre.
Az ország erre a hosszú eszűségre van berendezkedve? Mi, polgárok, akik 4 évenként választunk, ilyen embereket óhajtunk?
Hát azt hiszem, legmélyén igen. Na most ez más dolog, hogy jelenlegi helyzetünkben talán nem függetlenül a kormányzási gyakorlattól, túl sok mindent várunk a kormánytól, és túl keveset várunk magunktól. Túl nagy felelősséget rakunk a kormány vállára, miközben a kormányzatitól való félelemben a kormányzati eszközöket szűken szeretnénk mérni. De ez voltak éppen megváltoztatható. Tehát a jó kormányzás... Én ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok. Tudom, hogy sokak fülébe ez valamilyen ilyen, hogy mondjam, csak szóvirágnak tűnik. A jó kormányzásnak például egyik jele az, hogy képes a maga iránti bizalmat fönntartani. Hogy képes elhitetni az emberekkel, hogy amit ma azonnal nem kap meg, azt esetleg később megkaphatja.
Hogy azt a pillanatot nem látom még világosan, amikor a közönség a mi fejünkben megszületik az a gondolat, hogy ez egy jó kormányzás. Mit kell ahhoz éreznünk, hogy ezt gondoljuk? Magasabb legyen a nyugdíjunk? Nyilván nem erre gondolom.
Nem csak ez. Nyilván az is, hogy ne romoljon a helyzet. De például az, hogy biztonságban érezze magát az ember, hogy kiszámíthatónak lássa a jövőt, tehát nem az 1000 éves jövőt, hanem a rendelkezésére álló, az általa megélt jövő.
Jó, de ez nem, hogy az elmúlt évek tapasztalatain múlik, hogy az ember a jövőjét kiszámíthatónak látja.
De most a jó kormányzásnak feltétele lesz, azt hiszem, hogy újraépítse ezt a bizalmat. Hogy tényleg sok mindent másként csináljon, mint ahogy ez eddig történt, mert ahogy eddig történt, annak látjuk a következményeit. Többek között igazán abban láthatjuk a bizalmatlanságba, az elutasításba, az ellenségeskedésbe. Ez a választási eredmény hát szerintem napnál fényesebben mutat valamit. Hogy az eddig kormányzó erők hát kis túlzással azt mondani, hogy megsemmisültek.
Mint politikusok, vagy mint eszmerendszer is megsemmisült? Mert ez két
olyan... Mint eszmerendszer nem tudom, ez egy nagyon bonyolult kérdés, de hogy az esetleges összeomlásukban szerintem az is benne van, értelmezhetem úgy is, hogy a választópolgárok jelentős része számára ezek a politikai erők kiüresedtek. Jelentés nélkülivé váltak, mert hogy nem hisznek nekik. Tehát mondhatnak bármit, nem hiszik el. Szóval tudom, hogy most megint talán esetleg a közvélekedéssel szembe megyek, de szerintem a kommunikációnak, a kormányzati kommunikációnak korán sincs akkora jelentősége, akkora szerepe, mint ahogy azt évek óta hallottuk. Bizonyos Szóval, hogy mondjam, csak egyszer-kétszer át lehet verni embereket. Sokszor, sokáig már nehezebben. Tehát nem a jól megtalált szlogen, az nem pótolja.
Kétségkívül szembe megy a közvélekedéssel, leginkább a kormányzati közvélekedésekkel, mert eddig egyetlen kormány sem mondott le a kőkemény kommunikáció eszközéről. Fényezte magát mindegyik.
Én se arra beszélném rá az új kormányt, hogy ne kommunikáljon, hogy ne használja a kommunikációs eszközöket. Legfeljebb azt tanácsolnám neki, hát mert bocsánat, hogy ilyen nagyképű ő vagyok, tehát azt tanácsolnám neki, hogy ne gondolja azt, hogy a problémák zömében kommunikációs, tehát a kommunikáció terén oldhatók meg. Nem, kormányozni kell. Tehát nem csak kommunikálni kell, a kormányzati gyakorlati tevékenységet kell folytatni. Újra kell építeni az intézményeket, működtetni kell az intézményeket. El kell hitetni a közigazgatásban dolgozó emberekkel, hogy ott van perspektívájuk, hogy a munkájuk nem fölösleges. Ne azt hallja a közigazgatásban dolgozó ember a vezetőjétől, a minisztertől, vagy a miniszterelnöktől, hogy ő fölösleges voltak éppen ott, hogy az ő tevékenységét sokkal kisebb létszámmal el tudná végezni egy nem tudom én az utcára léppen, vagy valahonnan berángatott emberet. Emlékezzünk vissza, az elmúlt 4 évben voltak éppen erről volt szó. A közigazgatás szembe menni, az ügyészséggel szembe menni, az igazságszolgáltatásra szembe menni. Mindenki rosszul dolgozik, kivéve a kormányt.
Jó, de hát nagyon sok. Na most ez tényleg rosszul dolgozott.
Rosszul lehet dolgozott, tavadni, de akkor rosszul dolgozott. Igen. Mihez képest dolgozott rosszul?
Az elvárásainkhoz képest mindenképpen.
Kinek az elvárásaihoz képest?
Az adófizetőihez képest, aki azt mondja, hogy túl sokat fizetek, ezért többet várok.
Igen, esetleg ezt azért mondja, mert a felelősség áthárítás megtörtént. Tehát az adófizető...
Vagy mert a versenyszférában dolgozik, és ha így dolgozna, akkor 4 percig maradhatna a munkahelyén.
Jaj, erről hosszan beszélhetnénk. Azt hiszem, most én éppen egy lakásfelépítésben vagyok, és a versenyszférád embereit dolgoztatok, és hát hogy mondjam csak, szóval nem vagyok benne biztos, hogy az okmányirodában a kisasszony rosszabbul dolgozik, mint a...
Akkor ez szerint önnél is minden mester azzal kezdi, hogy az előző mester az kontár volt.
Így van, szóval most valahogy erről engem nehezen lehetne meggyőzni, hogy a versenyszférában erkölcsösebben, kompetensebben, odafigyelőbben, és nem tudom én, hogy dolgoznak, mint mondjuk a közigazgatásban.
Jó, esetleg, ha kész lesz, akkor.
Lehetséges, hogy akkor majd én is visszatérek ehhez a felfogáshoz, hogy igen, az adófizetők pénzén semmit tevők. Nem, a közigazgatás nem semmit tevő.
Persze, hogy nem. Nem is ezt állítottam nyilván. Hanem azt állítottam, hogy többet vár tőle az az ember, aki úgy érzi, hogy ő az adójáért többet érdemel, mert magáról úgy gondolja, hogy ő túl sokat fizet.
Igen, és esetleg azért is, mert mondjuk a kormányzati kommunikáció, mint csodafegyver a felelősség áthárítás eszközével élt, és ugye ismerjük 1000 éves tapasztalat, a király mindig jó, a tanácsadói, meg a szolgái a rosszát. Igen. Tehát ez egy ismert technika, és nem állítom azt, hogy manapság nem használják ezt a politikai technikát, tehát a felelőssége, a bűnbak kijelölése. De én azt hiszem, hogy ez is történt, mint kommunikációs csodafegyver.
Kíváncsian várom a jó kormányzást, visszatérünk rá.
Jó.
Hogyha elindul. Még egy kérdésem volna, nem tudom, hogy észrevette-e, amikor a szocialisták miniszterelnök jelöltje Mesterházy Attila kiárt elismerni a vereséget, akkor csupa fiatal állt mögötte. Egyetlen egy pártvezető nem vállalta ezt a helyzetet. Lendvai Ildikó pártelnök erre azt mondta itt az arénában, hogy nem kell ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, mert ezzel azt akarták jelezni, hogy fiatalítani, meg újítani kell a pártot. Mégis mindenkinek az jött le róla, hogy hát nem akarja senki vállalni a vereséget. Milyen útját látja innen egy szocialista megújulásnak?
Hát sok sok forgatókönyvvel képzelhető, tehát a legszélsőségesebbeket mondjam, hogy nem változik semmi.
Az a legszélsőségesebb?
Tehát most a két legszélsőségesebbet mondom, tehát hogy ami között rengeteg változat lehetséges, tehát az egyik az, hogy nem történik semmi, mármint a szocialista párton belül is, hát marad ez a szerkezet, marad ez a garnitúra, marad ez a kormányzati felfogás, politika felfogás, és így tovább. A másik szélső állapot az, hogy teljességgel újra alakul a párt, újra szerveződik, esetleg szakadások, esetleg belső harcok eredményeképpen, hogy esetleg tényleg nem csak egy nevében, nem csak egy új logó, nem csak megint, hogy így mondjam, mint kommunikációs aktus történik a pártnak a megújulása, hanem tényleg valóban újra jön újra születik egy politikai erő, amelyik hát azokat az értékeket, azt a társadalmi csoportot, azokat a társadalmi igényeket próbálja meg képviselni, amelyeket a régi szocialista párt néhány éven keresztül maga köré tudott vonzani. Na most a két szélső állásponthoz képest valószínűleg kettő között lesz majd valami. Tehát én nagy kíváncsisággal figyelem, mert ez egy érdekes átalakulás lesz. Nagy valószínűs, tehát én az annak tulajdonítok talán nagyobb valószínűséget, hogy a párt talán szerkezetében is, személyi, tehát vezetői állományában is valamelyest át fog alakulni, de azt nem nagyon gondolom, hogy itt valami robbanásszerű változás végbe mehet. Hát igen, nagy kockázat robbantani egy pártot, tehát nagy politikusi kockázat robbantani.
Megpróbálom elképzelni a környezetét, és azt feltételezem, hogy olyan kormányzás lesz, amiről ön beszélt. Jó kormányzás. Jó kormányzás ideje. Könnyű egy ellenzéki pártot újjászervezni?
Hát, de most ahhoz kell a hosszatávú gondolkodás, az önbizalom, a remény, a türelem.
De az milyen ellenzéki párt, amelyik azt mondja, hogy hát ezek jól kormányoznak?
Nem ilyen értelemben, nem. Nyilván azt fogják mondani, hogy rosszul kormányozni, hanem az építő, tehát az építkezés munka.
De mire lehet ilyenkor építeni? Arra a csoportra, amelyik nem kedvezményezettje az éppen regnáló jó kormánynak?
Hát nyilván arra is.
Hát de az nem túl saját útválasztás, az egy kényszer út már megint.
Igen, de hát nem csak ezt, a társadalom színes. Tehát a társadalom nem két nagy csoportból áll. A társadalom több dimenzióban is rétegzett. De itt most nem a türelmet azért említettem, mert nem... Tehát, hogy aki úgy akar pártépítéshez kezdeni, úgy akarja esetleg a szocialista pártot megújítani, hogy 2014-ben neki legyen kétharmada, az valószínű nem fog sikerrel járni, mert ez rövid távon nem igazán hajtható végre.
Marad a középpárti státusz? Hát, valószínűséggel ciklusokon keresztül egy szép lassú építkezés?
Látjuk, hogy azt mondták, ugye, hogy a magyar politikai rendszer szélsőségesen stabil, tehát hogy akár a régi hatpárti szisztémájára, akár a két tábor szisztémára mondva, tehát mindenki vagy sokan attól aggódtak, hogy stabil, megbontatatlan. Hát látjuk, hogy vannak meglepő eredmények. Például lehet más a politikának olyan túl sok esélyt egy évvel ezelőtt nem hiszem, hogy adott volna.
És masszívan bent van. Még csak nem is becsúszott.
Igen. Tehát történhet ilyen átalakulás, de ez megint csak nem magyar jelenségről van szó. Hát mondjuk 30 évvel ezelőtt alig, ha hiszem, hogy bárki komolyan gondolta volna, hogy mondjuk egy olyan típusú párt, mint a zöldek, a Bundestagba be tud törni, és azt a borzasztóan stabilnak látszó német pártrendszert meg tudja bontani. Hát meg tudta bontani. Vagy kigondolta volna például a Jobbiknak a megjelenését. Mármint nem csak a parlament bekerülését, hanem hát ilyen masszív erőként való megjelenését, akár egy évvel ezelőtt.
Hát az európai parlamenti választásoknál lehetett azért látni.
Hát az európai parlamenti választásoknál lehetett látni, hát akkor jó, akkor nem egy év, akkor két évvel ezelőtt. De hát nem tudom, a 2006-os választásokon ugye mi éppel együtt, nem tudom, 200% alatti eredmény volt. Na most tudom, hogy vannak ilyen hirtelen változások, de én arra nem nagyon tudok az elmúlt 40-50 évben példát hozni, hogy egy ilyen hirtelen változás az egész politikai rendszert totálisan átrendezze, tehát hogy a régieket, lehet, hogy van rá példa, most hirtelen próbálok rá reagálni, mert hogy amellett szeretnék érvelni, hogy aki a szocialista pártot újra akarja építeni, annak türelemre van például szüksége. Annak a megfelelő alkalom keresésének és megvárására. Tehát megint oda lyukadok ki, a politikai bölcsességre van szüksége, hogy egy stabil építmény jöjjön létre. Hát nem tudom, szokták Lengyelországgal analógiába hozni a magyar politikai fejlődést, hát Lengyelországban még nem sikerült felépíteni ezt az új baloldalt, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog sikerülni.
Hosszú munka lesz, és lehet is. Igen. Köszönöm szépen.